műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló.
Beat, az ütős alternatíva.
Következik a Beat korszak.
Rock történet hangosan.
Beat korszak, rock történet örökség hangosan. Itt a Beat online rádión, én Bajnai Zsolt vagyok. És mai vendégem Hinc Zoltán, akit egy különleges lemezgyűjtemény miatt gondoltam meginvitálni, mégpedig, hogy a Rock Múzeumban már látható a Bakeliten az erdélyi magyar könnyűzene története, szóval telefonon itt van velem Hinc Zoltán, köszöntelek.
Köszöntelek, szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót.
No, és akkor kicsit messzebbről szeretném kezdeni veled ezt a műsort, mert őszintén megmondom, számomra roppant érdekes, hogy milyen lehetett a rendszerváltás, a romániai rendszerváltás előtt fiatalnak, tinédzsernek lenni Erdélyben, Romániában, milyen könnyű zene vehetett körül. Úgyhogy nagyjából ugye egyidősek vagyunk, 70-es évek elején születtünk, tehát azt gondolom, hogy mind a ketten a 80-as években csodálkoztunk rá a könnyű zenére. Te hogyan találkoztál először, vagy milyen formában találkoztál először fiatalként a könnyű zenével?
Őszintén megmondom, hogy véletlen volt, ugyanis egy lyukas óránk volt, és nem akartunk az iskolába menni, maradni, hanem mentünk egyet sétálni, és történetesen egy nyári kertmellett mentünk el, ahol egy helyi rockzenekar készült a műsorára. És akkor itt véget is ért, a sétánk, nem mi beültünk, és tátott szájjal figyeltük, hogy a titokzatos eszközeiket hogyan rendezik el a színpadon, illetve hogy micsoda hangokat csalogatnak elő a hangszereikből. És mondhatom nyugodtan, hogy ez az esemény volt az első és a meghatározó. Azelőtt klasszikus zene meg népzene volt az életemben, de annyira nem fogott meg egyik sem, mint ez az egy alkalom. És innentől kezdve kicsit szélesedett a látóköröm, illetve a kívánság listámra most már más zene is felkerült. Akkoriban természetesen fogalmam sem volt, hogy tulajdonképpen mit hallok, csak egyszerűen tetszett a zene. Még az együttes nevét sem tudtam, az utólag derült ki, de azt tudtam, hogy nekem mostantól ez kell.
Aha. Igen, akkor itt valamikor a 80-as években járunk Marosvásárhelyen, ha jól gondolom.
Így van. Ez évet nem tudok már visszaemlékezni, még azt sem tudom pontosan megmondani, hogy hányadikos voltam, talán hatodik osztályos, de ez már az idő homályos fedi. Az élmény ellenben megmaradt. Valamikor 80-as évek, az biztos, nem tudnám behatárolni majd.
És ugye mondod, hogy ekkor találkozol először a könnyű zenével, mennyire lehetett a 80-as években Romániában könnyű zenét hallgatni? Játszott-e a rádió? Lehetett-e lemezeket venni? Volt-e újság, ifjúsági lap, amiben a könnyű zenéről írtak? Vagy ez egy teljesen eldugott műfaj volt?
Hát volt egy ifjú munkás nevű lap, ami a címe is sugalja, hát eléggé pártbarát kiadvány volt, de azért itten kezdtek egyre merészebben megjelenni olyan írások, amiben a rockzenéről, stágabb értelemben a könnyű zenéről is írtak. Eleinte elmarasztaló kritikákat, úgy becsmérelve, hogy micsoda dekadencia, meg hasonlók, de aztán idő úgy hozta, hogy egyre inkább pozitív írások jelentek meg, kivált kép, hogy egyre többet írtak hazai előadókról. Ezeket nem ismertem, ezt őszintén meg kell mondjam. Én a Magyarország előadókat ismertem, mert azért mindig is erős kapcsolatok voltak az anyaországgal, és sok újság, magazin került át hozzánk. Általában ajándékba jöttek, mert megrendelni nem lehetett őket, de onnan értesültünk különböző eseményekről, illetve olvastunk különböző együttesekről. A következő lépés, hogy a hanganyagot is be kellett szerezni, hát a fekete lemez, a bakelit lemez, az nagyon kemény valutának számított, az csempészáru volt egyenesen, és nagyon büszke volt, akinek volt egy ACDC lemeze, vagy akár Edda, vagy Omega, vagy bármilyen lemeze. És későbbiekben, amikor megjelentek a kazettát, na akkor indult meg igazán az információ áramlása, mert hát az házilag is lehetett másolni, és is sokkal jobban terjedt, és ekkor váltak igazából ismerté a különböző előadók.
még egy kicsit a romániai rockzenéről beszélve, hogy ezt a kort meg lehessen érteni. Ha bementél a 80-as években iskolásként egy, nem tudom én, könyvesboltba, vagy hanglemez, vagy kultúrboltba, akkor ott találtál legalább román rockzenére lemezt, hanglemezt, vagy kazettát, vagy esetleg nem tudom én, import lemez az feltűnhetette, vagy ez teljesen elképzelhetetlen volt?
Hát a hanglemezes üzletekben import terméket soha nem láttam. Ha volt is, nem emlékszem rá. Ami volt, az általában népzene, a komoly zene, úgymond, a szimfonikus zene, és van ugye rocklemezt találok, hát olyan szintén nem emlékszem, ezek mind ilyen sub alatt kerültek eladásra, mert annyira kevés volt, annyira nehezen hozzáférhető, hogy az úgymond előjegyezték a közel ismerősök a boltban, és csak úgy pult alól lehetett megvásárolni. Kitéve a polcra soha nem láttam ilyen. És a másik, hogy igazából azt sem tudtuk, hogy kinek a zenéje, mert az információ az annyira nem keringett, hogy kezdettük a lemez, fogalmunk se volt, hogy ez a Nagyváradi Együttes, vagy egy kolozsvári, vagy netán éppen Vásárhelyi lenne. Nem ismertük őket. Hallgattuk a zenéket, de hogy kik zenélnek rajta, arról gyakorlatilag fogalmunk se volt.
Itt ugye nálunk Magyarországon ugyanebben az időben, mikor már említettem, egyszer vagyunk fiatalok, azért voltak olyan rádióműsorok, a Poptarisznya, a Csak Fiataloknak, vagy éppen a reggeli idősában már megjelennek a műsorok, de a főadó, a Kossuth Rádió is azért adott olykor-olykor könnyű zenét. Ez elképzelhető volt nálatok, hogy bekapcsolod a rádiót, és valami neked tetsző zenét hallgatsz a 80-as években?
Így van. A Kossuth Rádió azt lehetett fogni tovább, minden további nélkül, és nem is volt tiltott rádió, és azt hallgattuk, és mikor felhangzott valami tetszetős dallam, szaladtunk a kazettás magnóval, és lételeztük. De így, hogy az ő hangszóráján kijött, és a kazettás magnó mikrofonján bement. Pocsék minőségek voltak, de nagyon értékeltük. És általában mindig hiányzott az eleje, mert mikor meghallottuk, és elszaladtunk a magnóra, és bekapcsoltuk, addig egy darab már lejárt. És ilyen csonka felvételeket csereberéltünk. Ezen kívül, amit még hallgattunk, az a Szabad Európa Rádió volt, de hát ezt mélységes titokba kellett hallgatni. Ott is néha nagyon érdekes dalokat tudtunk hallani. És nem utolsó sorban a videókazettán jöttek át, illetve Magyarországról a szilveszteri műsorok. Na, az volt az Aduász. Tehát ott minden volt, mindenféle zene volt, és láttuk is, aki adja elő, ami még rátette lapáttal az élvezetre.
Igazándiból arra lettem volna is, hogy a román rádióban, vagy a román rádió magyar adásában, vagy bárhol felbukkanhatott-e román könnyű zene?
Hát azért nem véletlenül tértem el a témától, ugyanis nem igazán. A könnyű zene az igazából tánczenére nevült ki, és az is az volt, hogy ha magyarul is énekelték, de igazából egy román dal magyarosított változata volt. Eléggé gyéren jelentek meg a saját dalok. Ha jól emlékszem, a Donát úti orgónak volt az első, nem kimondta a rockzene, de akárhogy is könnyű zene kategória. És nagyon-nagyon értékelte ezt mindenki, hogy végre van saját termesztésű, ennek kell nevezzem, erdélyi magyar dal. Későbbiekben aztán, ahogy a lemezek is egyre nagyobb számba jelentek meg, és az idő is, ahogy telt, akkor a Metropol Group volt az az együttes, aminek a lemezei és dalai közismerté váltak.
Mennyire?
Azon kívül, igen? Bandák, tehát azon kívül még a helyi bandáknak volt olyan problémája, hogy nem igazán jutottak ahhoz a lehetőséghez, hogy hanghordozóra kerüljön a dalok, és mint olyan elszigetelődtek, ilyen szigetszerű jelenségekről tudunk beszélni. Tehát a kolozsvári közönség nem ismerte a marosvásárhelyi együtteseket, marosvásárhelyi közönség nem ismerte a nagyváradit, és ezt is sorolhatnám. Néha egy fesztiválon, egy Tavirózsán, egy Szikulszon lehetett látni, hallani egyéb előadókat. Aztán később, amikor a román televízió magyar adása elindult, és egy kicsit szabadabb kezet is kaptak, akkor ott is lehetett látni. tehát megint nem nagyon tudtuk kötni egy helyhez. Láttuk egy nagyon jó dalt, nagyon jó előadó, de még azt sem tudtuk, hogy Erdély, vagy Magyarországi, vagy hova valósít. Ez a rész valahogy mindig elsiklott.
Azt akartam kérdezni, hogy és mennyire járhattatok koncertre 1989 előtt? Tehát elképzelhető volt, hogy Marosvásárhelyen könnyű zenei rock koncert, netán magyar zenekarral, vagy ez azért kizártnak tűnik?
Hát voltam rock koncerteken, főleg román együttesek, de ez kicsit a furcsa volt, mert például a kultúrába betereltek, ott le kellett ülni, és fegyelmezetten végig kellett ülni a koncertet. Ez valahogy úgy bár akkor furcsának tűnt, így utólag meg egyszerűen nevetséges. De ez volt a szabály. Aki netán ilyen huligánoskodott, felállt, és valami azonnal kihajították, tehát ott nem is volt szó, hogy visszaültessék, vagy valami, kidobták rövid úton, és kész. Magyar együtteseket is így volt alkalmam látni, akik magyarul énekeltek. A Marosvásárhelyi Banda, az Autostop MS volt az első, erre is emlékszem, akik magyar dalokkal állt a színpadra, és mi el tudunk csodálkozni, hogy hű, ez igen.
Uh-huh. Mennyire tudtátok akkor ti tizenévesen a könnyűzenéhez kapcsolódó divatot követni mondjuk? Tehát farmer, szűk farmer, kendő, jelvény, kitűző, ez előfordulhatott, vagy ez a rendszerváltásig szintén egy ilyen lehetetlenség volt?
Hát a lehetetlenség határa volt. Farmert azt nálunk nem lehetett kapni, az mind külföldi rokonság küldte, vagy ilyen vállalkozó kedvű emberek, akik a két éven egyszer lehetséges külföldi útjukat összekötötték egy kis kereskedelemmel, vagy a lengyelek hoztak be. A nemzetközi vonat az átment Románián, Lengyelországból nem tudom hova, több irányba, és megvoltak az állomások, ahol nagyban folyt a cserekereskedelem. Ez úgy nézett ki, hogy az illető kidugta a farmert a vonatablakán, az egyik szárát fogta ő, a másikat én mondjuk, és a pénzt odaadtam, és akkor elengedte a másik szárát a farmernek. Tehát ez ilyen szinten működött. Persze nem volt teljesen legális, de azért a rendszer némiképpen szemben fújt, mert egyszerűen szerintem nem volt mit csináljon. Mert egy vonatból valaki elad valamit, azt szerintem nem tudták ellenőrizni. Ugyanakkor nem nézték jó szemmel az ilyesmit. Tehát hosszú haj tiltott volt. Fiúkról beszélek. Az iskolából hazaküldték. Sőt, volt úgy, hogy elkísérték a fodrászhoz, hogy nyilatkozzon meg. Ilyen-olyan együttesek kitűzői tiltva voltak. Nehogy Isten, igen, úgymond csöves divat szerinti ilyen kiegészítők, hogy biztosítottük a nadrágszárban, meg stb. Tiltva voltak. A farmer ugye egy idő után elment, de nehogy ellen szakadva, vagy nehogy rá legyen írva valami. Tehát mondjuk ez is egyszerűsítettük, mert polóra egyszerűen vizes krétával fikáltuk fel a kedvenc együttesünk nevét, illetve ha volt egy jelképe, akkor azt. Ezt tudtuk megoldani házilag. Aha.
Itt említettél nekem a legutóbbi találkozásunkkor egy pofont, amit egy jelvény miatt kaptál.
Hát az egy Edda jelvény volt, amit ajándékba kaptam. Csak éppen az iskola kerületi rendőre sajnos észrevette, és aztán a rövid úton megváltam a jelvénytől ilyen módon, miután udvariasan megkért, és még egy nyaklevest is kiosztott, hogy nyomatékosítsa a kérését. Ilyesmiket nem volt szabad viselni, főleg nem iskolába, ahol szigorúan egyenruha, mint nyakkendő kellett legyen.
Beat korszak. Beat. Az ütős alternatíva.
Szóval, akkor itt innen folytatnánk, itt a Beat az ütős alternatíva, és ez pedig a Beat korszak, a rock történet örökség, hangosan Bajnai Zsolt vagyok, vendégem pedig Hin Zoltán, akivel a Bakeliten az Erdélyi Magyar Könnyűzene című kiállítás kapcsán beszélgetünk, és az elmúlt percekben megpróbáltuk felidézni, számomra pedig egy kicsit inkább nekünk, akik az anyaországba éltünk, akkor megmutatni, hogy milyen is volt a 80-as években fiatalnak lenni Erdélyben, hogyan lehetett könnyű zenéről egyáltalán tudomást szerezni, és akkor egy kicsit most zenélünk, és aztán pedig folytatjuk Hin Zoltánnal itt a Beat-en. Ez a Beat korszak, a rock történeti örökség, hangosan Bajnai Zsolt vagyok, és mai vendégem telefonon Marosvásárhelyről Hin Zoltán, akit azért hívtam meg, mert egy különleges gyűjtemény tulajdonosa, Bakelit lemezek tulajdonosa, amelyek most már a Rock Múzeumban láthatóak, és egészen fantasztikus a gyűjtemény, ezt elmondhatom. Valahogy ennek a gyűjteménynek, vagy a gyűjtésnek az első pontját szeretném veled, Zoli, felidézni, hogy hogy jutott eszedbe, vagy nem tudom, gyerekkorodban volt-e egyáltalán lemezgyűjteményed, vagy ifjú korodba, vagy hogy jutott eszedbe, hogy elkezd összegyűjteni azokat a lemezeket, amelyekhez egyáltalán Erdélyben hozzá lehetett jutni?
Hát gyerekkoromban nem volt lemezjátszom, mind a lemezek sem voltak, hanem már a középiskola vége felé vett egy kazettás magnum, és úgy kezdődött a zenélős korszakom, mármint a zenehallgatói korszakom. És a hanglemezekre igazából nem is nagyon figyeltem fel egészen két évvel ezelőttig, amikor egy könnyű zenei konferencián elhangzott néhány olyan mondat, ami szerint a magyarországi zenekutatók nem sokat tudnak a határon kívüli magyar könnyű zene alakulásáról. És akkor elgondolkoztam, hogy miként értsem én ezt, hogy nem tudnak. Hát rájöttem, hogy én se sokat tudok. És mivel volt egy rocksúlynak egy próbálkozása, ami a marosvásárhelyi rockzene történetét próbáltuk bemutatni tárgyi emlékekkel, hát ezt a gondolatot kellett fejleszteni. És az volt a probléma, hogy a tárgyi emlékek nagyon sok helyet elfoglaltak, konkrétan minden tantermet megtöltöttek, és a nyári szünet lejártával ezt le kellett bontsuk, hogy tudjunk visszatérni az oktatáshoz. A megoldás megszületett a fejembe egyelőre, hogy hanglemezek, azok kevés helyet foglalnak, de nagyon jó korszak fényképet tudnak nyújtani. Tehát tükrözik egy-egy korszak zenei ízlését, technikai és emberi szempontból is. És akkor kezdtem el ezen komolyabban dolgozni. Egy hanglemez rengeteg információt tart a zenén kívül, ugye fel van írva, ki az énekes, ki a zenekar, ki a karmester, ki a bármilyen technikai munkatárs, amiből mind információkat lehet kinyerni. A nagy szerencse, hogy a romániai lemezkiadó vállalat, az Elektrekord, elég szép számmal adott ki magyar vonatkozású lemezeket is, úgyhogy a nyersanyag adott volt. Egyetlen kicsi szépséghibával, hogy soha nem adtak ki egy katalógust, hogy miből is állt a kínálatuk. Úgyhogy igazából ez olyan, mint mikor egy szénakazalba tűt keresek, és nem vagy biztos, hogy a tűakazalba van. Nem tudni, mit keresek. Mindig keresem a magyar vonatkozású lemezeket, és nagyon sok esetben meglepődök, hogy hű, van ilyen is. Nagyon jól alakul a... Igen.
Bocsánat, hogy itt a szabadba vágok így pár száz kilométer távolról, de mi volt az első lemez, vagy az első lemezek, amivel megalapoztad ezt a gyűjteményt, ami tényleg néhány év alatt eszméletlenre duzzadt, illetve ez hol lehetett hozzájutni? Itt a beszélgetés előző részében épp arról beszéltél, hogy a lemezboltok a maguk idejében se nagyon tették ki a kirakatba, nehéz volt beszerezni bakelit lemezeket. Te merre indultál el, hogy ilyeneket vegyél, szerezzél, felkutasd, kiragd?
Hát elsőként arra voltam kíváncsi, hogy a Marosvásárhely mi lehetett az első rögzített rockzene. És addig-addig keresgéltem, amíg megkapták a választ, hogy hát volt egy Dentes nevű együttes, aki 1972-ben vételezte, és 73-ban megkiadták egy kis lemezüket. Na hát ez volt az első célpont, és ahogy keresgéltem gyűjtőknél és antikváriumokban, na úgy mindegy mellékesen kerültek elő egyre több és több helyről lemezek. A Dentes is előkerült, de nem az első között, de azt kerestem, más találtam, és ez így jó volt. Ami még érdekes volt, és úgy gondoltam, hogy hasznos is lesz, úgy döntöttem, hogy nem csak ezeket keresem, hanem próbálok mérföldköveket is elhelyezni a gyűjteménybe, hogy olyan hanglemezeket, amik ugye korszakot elindítottak. Ami nemzetközi, illetve magyarországi vonatkozású, a Rocket 88 dalt tartalmazó lemez tartják az első rocklemeznek a zenetörténetben. Hát ennek van a legérdekesebb története, de erre kitérek külön. Na, és akkor így már kicsit tágítottam a kört, és még azon kívül is, hogy nem csak rockzenét kerestem, mert rájöttem, hogy nem lenne teljes a kép, ugyanis nálunk nem egy jelenség volt a rockzene, hanem úgy fokozatosan beszivárgott a tudatba, a köztudatba, hanem a minden magyar vonatkozású könnyű zenét elkezdtem gyűjteni.
A... Ezt ugye úgy érthetjük látva a lemezt is, hogy azért nálad ebbe a gyűjteménybe a sanzonoktól kezdve a, nem tudom én, a táncdalokig minden megtalálható. Tehát minden, ami ott megjelenik magyar előadótól, vagy magyar nyelven, azt megpróbálod összeszedni.
Így van. Bármilyen tánczene, akár rumba, akár mi, ami könyvzenének nevezhető, jazzlemezek például, ezeket mind összegyűjtöm, mert végül is ez a fejlődési folyamatot mutat, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy megjelenhessen a tényleg a vegytiszta rockzene. Eleinte csak olyan szépen, diszkréten a néhány táncdal közé véletlenül megjelent egy olyan, hogy slow rock, hogy lassú rock dal. És akkor ezen látszik a fejlődés útja, és így jutunk el aztán akár a hard rock lemezekig is.
És mi a forrás egyébként? Tehát antikváriumokban tudod ezt keresni, vagy az interneten ezért ma már ezek elérhetők, vagy most már rádírnak gyűjtők, vagy valami hagyaték, hogy akkor itt van, ezt még tedd bele, nézd át, érdekesebb benne. Tehát mi a forrásod, a gyűjtői forrás?
Az első az antikváriumok voltak, és egy-kettő tovább jutottam azon, hogy vannak ilyen internetes oldalak, amik kimondottan lemezgyűjtőknek szólnak, a Discox például, és rengeteg gyűjtőnek írtam közvetlenül is levelet. Annyira, hogy igazából olyan helyekre is eljutott ennek a híre, hogy én miket gyűjtök, amire nem is számítottam. Például az Eddának az első lemezét Litvániában küldték meg nekem. Az első magyar lemezt, ami rockzene van, Szegedről küldték, és sorolhatnám tovább. És nem csak az anyaországi lemezekről, mert a román erdélyi lemezeket is kaptam nagyon sokat külföldön, Németországból, Angliából, még Hollandiából is. Úgyhogy nagyon szerteágazó, és van úgy, hogy ilyen meglepetések, hogy egyszerűen hoz a postás egy lemezt, és még a feladó sincs ráírva. Ez a legszebb élmény, ami ebbe ért, hogy a bizonyos Rocket 88-et az első lemez, ami rockzene van, azt is így kaptam meg. Ez a lemez annyira ritka, hogy még árverési oldalakon sem kaptam meg, hogy legutóbb mennyi lehetett az ára. Nagyon rég volt, amikor éneket csereberéltek, adtak el. Már kezdtem beletörődni, hogy én nem is fogok látni olyan. És érkezett Amerikából egy levél, benne ez a lemez, és egy sor kísérőszöveg vagy feladó nélkül. Semmi. Fogalmam sincs, hogy kitől kaptam, de ismeretlenül is azt kell mondjam, hogy Isten tartsa meg a szokását, mert ez egy nagyon fontos lemez, és a kiállításon egyik legnagyobb tartott darabja.
Itt a blokk elején említetted, hogy ugye nem készített katalógust a román hanglemez gyártó vagy kiadó vállalat. Azért valami tippetek van arra, hogy hány magyar vonatkozású könnyű zenei album lehet? Tehát, hogy azt tudod-e, hogy nem tudom én, 500 lemezt kellene összegyűjtened a teljes portfólióhoz, vagy gőzöd nincs róla, és ez talán soha nem is fog kiderülni.
Hát, amikor neki kezdtem, nagyon büszkén gondoltam, hogy tudom, hogy körülbelül mit keresek. De hogy telt az idő, ez már néhány év eltelt, már nem mernék mondani a számot, mert egyszerűen rájöttem, hogy bármilyen számot mondok, ez teljesen tippelés lenne, teljesen valótlan állítás, ugyanis mindig kerülnek elő olyanok, amiről nem tudtam, nem is hallottam. És még amit megnehezíti, hogy van úgy, hogy az előadó nevét román helyesírásra kellett leírni, amire egyben nem jöttem rá, hogy ez esetleg magyar. Vagy fordítva. Van olyan név, amiről meg voltam győződve, hogy 100%-ig román ember, és erre fel olyan szűk magyar hanglemeze van, hogy elcsodálkozok. Tehát ez megnehezíti a munkát. És a katalógus az valóban nem volt. Néha egy-egy évnek a kiadványait valamilyen újság lehozta, de az csak úgy néha. Azok után nem lehet menni, mert azt sem lehet tudni, hogy az tényleg teljes lista, vagy csak valaki hobbiból összegyűjtötte. Vannak ilyen-olyan részadatbázisok, amit amatőr gyűjtők állítottak össze, de ez annak alapján, hogy mi került az ilyen-olyan gyűjteményekben. És itt leáll a tudomány. Azon kívül ez egy detektív munka, egy lottó, ha úgy tetszik, hogy kibontunk valamit, és aztán meglátjuk, hogy mi van benne.
Lejátszhatók-e ezek a lemezek? Vagy valamelyiket próbáltad-e lejátszani, vagy valami módon meghallgatni, hogy mi van ezeken a régi-régi bakeliteken?
Hát a lemezek 95%-a is szinte tökéletes állapotban van, meghallgatható. Mi kellemes meglepetés, hogy a YouTube-on nagyon sok belőlük megtalálható, a képanyag nélkül világos, de a hanganyag úgy, ahogy sercseg, meg koppog, meg minden ilyen bakelites hibával együtt, de megtalálható. És éppen ezért a lemezek mellé írt információs táblákra elhelyeztem egy QR kódot, ami ezekhez a dalokhoz vezet, hogy azért aki megnézi a kiállítást, az ne csak nézzen, és olvasson, hanem legyen alkalma belehallgatni az illető előadónak valamelyik művébe.
Beat korszak. Rock történet hangosan.
Beat az ütős alternatíva, ez pedig a Beat korszak, a rock történeti örökség. Hangosan Bajnai Zsolt vagyok, és mai vendégem több száz kilométerről Hin Zoltán, a Marosvásárhelyi Rocksuli vezetője, akit a Bakeliten az Erdélyi Magyar Könnyűzene című kiállítás kapcsán hívtam meg. A kiállítás a Budapesti Rock Múzeumban látható szeptemberben, és a műsor első harmadában megpróbáltuk egy kicsit körbejárni, hogy hogyan is nézett ki egy fiatal rockrajongónak az élete a 80-as években Erdélyben, Romániában, aztán a második részben ennek a különleges gyűjteménynek a hátterét, a kialakulását, eredet történetét próbáltam feszegetni, és akkor most már tényleg beszéljünk a konkrét kiállításról, és arra kérnélek, Zoli, hogy ez a 65 tabló, ami különböző színű a keretük is, hogy egy kicsit mutasd be a kiállítást kedvet csinálva azoknak, akik elmennek és megnézik, vagy megnéznék, hogy miről is szól, vagy mit is próbáltál itt összerakni, megmutatni.
Az egész kiállításnak a koncepciója, hogy egy időrendi sorrendbe mutassam be az erdélyi magyar vonatkozású könnyűzene fejlődését, illetve ennek az útját, de úgy, hogy összehasonlítva a nemzetközi, illetve a magyarországi rockzene állomásaival. Ezek a mérföldkövek. Ha ki van téve egy Led Zeppelin lemez, az nem azért van, hogy összehasonlítsam bárkivel. Nem, ez egy korszakalkotó lemez például, ott nyílt egy korszak, és lehet látni, hogy közben Magyarországon, illetve Erdélyben mi is történt a könnyűzenében. Hogy ez könnyen követhető legyen, keretek több színűek. Fehér az, ami az erdélyi vonatkozású, és a sötét keretekben vannak a mérföldkövek. A mérföldkövek egészen 1940-es évek közepéig nyúlnak vissza, amikor is elkezdődött világszinten a rockzenének nevezett jelenség. És szép lassan eljutottunk 1960-as évek elejéig, amikor Erdélyben is kezd megjelenni a könnyűzene. Akkor még rockzenéről nem beszélhettünk. Nem volt megengedett, nem volt támogatott, és nem volt megtűrve sem. Nálunk Erdélyben főleg a népzene, illetve a klasszikus zene volt megengedett, és ez mellett szivárgott be a tánczene. A lemezek mellett van egy-egy információs tábla is, ahol egy kis leírás van, hogy mi van a lemezen, illetve ki van a lemezen. Egy-egy oldalnyi, hogy ne legyen se túl sok, se túl kevés, igyekeztem egy fényképet is a illető előadóról oda csempészni. Egy kis kivonat, hogy mikor is jelent meg az illető előadónak az első hangfelvétele, mit tudunk róla, ha együttes, ha egyéni előadó. És ez a szomorú helyzet, hogy nagyon sok olyan előadó van, akiről a nevén kívül gyakorlatilag semmit nem tudok. Illetve nem tudunk, hogyha már így a többi könnyűzene kutatót is belevonom ebben. Ott értelemszerűen nem volt mit kiállítani. Remélem az idő választod ezekre a kérdésekre is, de pillanatnyilag van néhány olyan előadó, akiről a nevén kívül semmit nem tudunk. Volt még pár, amit az elmúlt években sikerült kinyomozni, de van, akinek három éve nem sikerült még a keresztnevét sem megtudnom. Na, de ez, igen.
Igen, bocsánat. Maga a kiállítás anyaga, az mekkora része a gyűjteményednek, illetve van-e olyan, amit nem tudom én, ha 2 hónappal később van ez a kiállítás, akkor már kitennél, vagy ki tudnál tenni, vagy van-e olyan, ami tudod, hogy megvan, de lehet, hogy annyira mégsem érdekes. Tehát szelektálod-e valahogy, vagy azért inkább egy teljes kép megmutatására törekszel?
Hát szelekció mindenképpen van, mert van úgy, hogy ugyanaz a hangfelvétel megjelent kis lemezen is, meg nagy lemezen is. Akkor most céltalannak tartottam, hogy mind a kettőt bemutassam ugyanazban a kiállításban. Ugyanakkor szelekció van olyan szempontból is, hogy több a lemezben van, aminek nincs meg a borítója. Na azokkal még várok, addig, amíg valahol előkerül a borító, legalábbis remélem, hogy a kettőt együtt tudjam bemutatni. És ugyanúgy vannak még ilyen rejtélyes lemezek, amikről igazából még azt sem tudom, hogy biztosan nálunk adták-e ki. Az előadó kilépe is annyira homályos, hogy még azt sem nincsen tudom. Szóbeszéd alapján gyanítom, hogy Erdély az illető, de mivel levéltári forrás ezt nem támaszta alá, a bizonytalan kategóriába teszem, és egyelőre azokat sem állítom ki. Tehát vannak ilyenek.
Mennyire, tehát itt a szavaidból, hogy levéltári forrás, meg valaki mond róla valamit, tehát ezeknek a lemezeknek a múltját, a történetét azért próbálod felkutatni is ezek szerint?
Igen, mert én szerintem csak egy lemezt bemutatok több okból. Egyes, akik...
Várjál, álljunk meg egy picit, tehát itt erre a kérdésre majd kezdj el újra válaszolni. Csak a kérdésről, amit a Zoli válaszol, mert nagyon szakadozott a hang. Ugyanott ülsz?
Igen. Én meg sem ott.
Nagyon szakadozni kezdesz. Itt vagy? Itt az előző kérdésemre tedd meg, hogy elkezdesz újra válaszolni.
Még egyszer létszer, tedd fel a kérdést akkor, hogy ne keverjen össze mással.
Jó, oké, akkor újra a kérdés. Szóval nekem nagyon úgy tűnik, hogy ezeket a lemezeket nem csak gyűjtöd, hanem kutatod és említetted itt a levéltár meg a szóbeli közléseket. Tehát milyen munka van egy-egy lemez, a gyűjtemény egy-egy darabja mögött?
Hát próbálok kicsit szerteágazóbban információt szolgáltatni, nem csak egyszerű lemez bemutatni. Ugyanis a lemez sok információt tartalmaz, de nem elegendőt. Nagyon sokan együttes és előadó volt, akik nagyszerűen zenéltek, de nem volt alkalmuk semmilyen hanghordozó kiadni, legfeljebb egy garázsban készített kazettát, ami idővel elveszett. Ugyanakkor olvastam egy nagyszerű könyvet. Színe magyarokká. Na hát ez egy annyira megfogott, hogy nagyon komoly szakmai háttere is van, ugyanakkor nagyon olvasmányos. És elgondolkodtam, hogy ez az igazi, hogy nem csak egy adott halmaz legyen, hanem egy könnyen emészhető, olvasható írás is. És ez a cél vezérel arra, hogy minél több információt begyűjtsek a lemezzel, az előadókkal, a zenészekkel kapcsolatosan, és a technikusokkal is kapcsolatosan, mert reménykedek, hogy egy idő után, hát ha megszületik a magyarok egy újabb kötete, ami a határon túli magyar rockzenével foglalkozik.
Hát ez meglehetősen nagy kihívás, és nagyon jó lenne, ha ez így lenne. Még visszakanyarodnék annyiban a kiállításodhoz, hogy ugye Magyarországon, ahogy megjelentek a rocklemezek, attól a pillanattól kezdve a borító az nagyon sok esetben egy önálló alkotásként, vizuális művészeti termékként is értelmezhető fotóval, grafikával. Ez mennyire köszön vissza a romániai magyar lemezeken, vagy inkább az egyforma egyszerű borítók jellemzik?
Hát volt egy általános borító, amit bizonyos alkalmakkor felhasznált a lemezgyár, de azért szinte mindenkinek egyedi borítója van. A grafika szintje az, hát úgy mondjam, tükrözi a kor technikai lehetőségeit, de ez is egy külön téma lenne, hogy hogyan fejlődik a lemezborítóknak a grafikája. Mindenesetre a java része legalábbis látványos. Az előadó sokszor rajta van, szerepel, ami már egy nagy előny. Ugyanakkor így követhető, hogy mi az, amit elképzeltek a korgrafikusai, és ezt hogyan próbálták tálalni. Gondoltuk adtam már arra is, hogy egy grafikai kiállítás csak a borítókból, de egyelőre az még távol az iterv. Egyelőre a hang eredetét próbálom kutatni, és az előadók további sorsát.
Akkor ez az a bizonyos Bakeliten az erdélyi magyar könnyű zene, amiről úgy érzem, hogy mi itt egy képet fogunk kapni, vagy aki eljön a Rock Múzeumba és megnézi, és egy kicsit olyan, mintha ez egy útnak az elején állnál, már jó pár éve, mert itt felsoroltál jó néhány kutatási témát, ami remélem, hogy megvalósul, és zárásként igazándiból azt kérdezném tőled, hogy azért van-e már kedvenced a lemezek között, vagy van-e valami olyan, amire azt mondanánk, hogy az a koronagyémánt, amit nagyon féltesz, vagy egy kicsit mindegyik így a gyűjteményben a te gyereked?
Hát valahogy mindegyik az én gyerekem, de nekem olyan, hogy van kedvenc gyerekem azért, és van egy amerikai, illetve egy magyar kedvenc gyerekem. Az amerikai, az előbb említett Rocket 88, ez valószínű, hogy azért is kedvencem, mert a rejtélyes módon került hozzám. Ugyanakkor még az is kiderült menet közben, hogy ez kimondottan egy ilyen négerboltnak szánt sorozatból származik, mert kiderült, hogy abban az időben, amikor ezt adták ki, voltak a fehéreknek szánt boltba küldött lemezek, és voltak a négerboltokba küldött lemezek, amik nem voltak grafikailag sem egyformák. Ez az utóbbi egy négerboltból származik. Borítója nincs meg, de hát akkor nem is volt, mert egyszerű papírzacskóba tették, és úgy árulták. A magyar kedvenc gyerekem a Martini együttes lemeze 1957-ből. Ez az első lemez, ami magyar rockzene hallható. Ez is különös körülmények közt került hozzá, Gedi gyűjtő jó voltából, és ez a két lemez, amivel menekülnék az égő házból. Az összes lemezhez ragaszkodó természetesen, de ez a kettő, ami megint.
Hát reméljük, hogy erre nem kerül sor, sőt reméljük, hogy tudom, hogy ez a két lemez is itt van Magyarországon. A Rock Múzeumban szeptember végéig látható a Bakeliten az erdélyi magyar könnyű zene című lemezkiállítás, aminek a tulajdonosával, ötletgazdájával, gyarapítójával, Hinc Zoltánnal, a Marosvásárhelyi Rockzsuli vezetőjével beszélgettünk. Itt a Beaten, az ütős alternatíván, a Beat Korszak, a Rock Történeti Örökség hangosan című műsorban. Bajnai Zsolt voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm Hinc Zoltánnak, hogy mesélt nekem. Viszont hallásra, szervusztok!
Köszönöm a meghívást, és viszontlátásra!
Ez volt a Beat Korszak. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ezt a műsor.